Hallgassátok meg, hogyan szól hozzánk a mai estén Istennek írott igéje, hogyan az megvan írva Márk evangéliumának 13. fejezetében, válogatott versekben a következőképpen. Még beszélt, tudnélik Jézus, amikor egyszer csak megjelent Júdás, egy a 12 közül, és kardokkal, botokkal felszerelt sokaság jött vele a főpapoktól, az írástudóktól és a vénektől. Azok pedig rátették kezüket, és elfogták Jézust. Ekkor mindjárt elhagyták őt, és elfutottak. De követte őt egy ifjú, aki csak egy inget viselt mezítelen testén. Őt is elfogták, de ő az ingét otthagyva mezítelenül elmenekült. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, örülök, hogy mindenki itt van, és egy új fél év, új téma, aminek az első alkalmáról Márk személyéről gondolkodunk, és elképzeltem egy képzeletbeli álláshirdetést. Gondolom, ebben előbb-utóbb mindenki találkozott, vagy találkozni fog, hogy ugye van, aki már végzett, van, aki nyári munkát keres, úgyhogy sok ilyennel találkoztunk, amikor kiírnak egy pályázatot, egy állást, és valahogy így hangozhatott volna ez 2000 évvel ezelőtt. Fiam, Jézus Krisztus életének és munkásságának bemutatásához tehetséges életrajzírókat keresünk. Célunk több kötetben bemutatni a Mester teljes földi tevékenységét és munkáját. Feltételek. Megfelelő, magas szintű görög és arab nyelvtudás, írói képességek, irodalmi vagy újságírói diploma szükséges. Jézus Krisztus személyes ismerete elengedhetetlen feltétel. További kompetenciák, amik kellenek a munkához, pontosság, engedelmesség, alázat, merészség és a csapatmunkában való részvétel. Bérezés, az örök élet és a nevének a megjegyzése, mert hogy ennél nagyobb egyszerre úgysem lesz a földön. Tehát valahogy így képzelem el, amikor Jézus életének, Jézus Krisztus evangéliumának megírásához Isten keresette az embereket. Én azt gondoltam, és sokáig úgy gondolkoztam erről, meg amikor készültem erre a fél évre, hogy az, aki abba a megtiszteltetésben részesül, hogy Jézus Krisztus életének a lejegyzője lehet, vagy Jézus tanításaiból bármennyit is átadhatott másoknak, ugye a bibliai szerzőjéről beszélünk, annak minimum ilyen különleges embernek kellett lenni, jó nyelvtudással, olyan teljesítéssel, olyan tulajdonságokkal, ami minimum tényleg egy szent embernek, egy különleges embernek jár ki. Ma, amikor valaki egy ilyen életrajzú írói pályázatot megnyerne, vagy akár csak bármilyen írói karrierbe kezdene, vagy ilyen népszerű lenne, mint amilyen népszerűvé Márk vált az evangéliuma által, akkor minimum címlap szereplővé vált volna, és valószínűleg őre a cikkeztek volna, őről akkor lett volna tévé, rádió, sajtó, tele lett volna, hogy fú, ki ez az ember, mit lehet róla tudni, hogy ilyen közel került, miért pont ő nyerte meg a pályázatot, miért pont ő ír róla, és amit ír, az miért úgy írja, biztos, hogy ott volt, biztos, hogy tudja. Valószínűleg ilyen kérdések felmerülhettek, akár most is, akár akkor is, hiszen sok emberben ott van a kétely, valahol ott van az a bizonytalanság, hogy tényleg úgy történt, tényleg ez történt, tényleg így van az evangélium. Most, hogy a téli táborban voltam, egy csoport beszélgetésnél kiderült, hogy még nagyon erős hívő keresztényeknek is jön ez a kísértés, valaki erről számolt be, hogy volt egy több mint egy évig tartó bizonytalanság benne, hogy mi van, ha mégis csak a zsidóknak van igaza, és az a Jézus nem a messiás. És mondta, hogy majdnem egy évig szenvedett rajta is, és végig kellett járni, és bizonytalan volt, és bár az írások mind rámutattak, és a proféciák mind rámutattak, nagyon nagy utat kellett bejárni. És nagyon sok embernek, aki talán még nincsen keresztényekkel, igazi keresztényekkel körülvéve, vagy nem olvasta az evangéliumot, vagy csak töredékeket ismer belőle, aznak számára teljesen jogos ez a kérdés, és a mai világban, amikor annyira a hitelességre, az oknyomozó riportokra tesszük a hangsúlyt, ez a biztos, hogy úgy történt, utána mentünk, benéztünk az ágy alá, hogy tényleg úgy történt. Tehát ebben a világban nagyon könnyű kételyeket támasztani, és főleg egy olyan esetben, amikor Márk evangéliumáról van szó, mert bizony, amikor készültem az alkalomra, akkor szembesültem vele, hogy olyan túl sokat nem is tudunk róla. Nem tudunk az életéről, Nem tudunk arról, hogy ki is volt ő. Sok mindent következtethetünk, és nagyon sok minden azért összeáll, részben a Biblia tanúsága szerint, részben pedig annak alapján, amit a hagyomány megőrzött a számunkra. Pedig ő tényleg nagy horderejű író. Lehet, hogy nem volt olyan sikeres, merész ember, mint a mai újságírók, de mégis valahol Máté és Lukács evangéliuma is ő belőle merít. Mégis meghatározó az ő szemlélete, az ő leírása, és mégis olyan keveset tudunk róla, mint emberről. Mi az, amit biztosan tudhatunk? Az, hogy kettős neve volt, és ez a Biblia korában egyáltalán nem volt ritka. János, ahogyan az apostolok cselekedeteiben is olvashattuk, más néven, latinos, görögös nevén Márk volt, aki a hagyomány szerint Krisztus után 14-ben született Jeruzsálemben. Aminek azért is fontos, hogy 14 körül, hogy Jézushoz képest akkor ő még csak ilyen 20 éves lehetett, olyan, mint egy mostani egyetemista, tehát ilyen korú. Ez az éppen felnőtt, de még lehet, hogy kicsit gyerek, majd ez visszatér egy kicsit, tehát még mondjuk úgy, hogy az élet elején állt. Egyesek szerint a 72 tanítvány egyike lehetett. Talán ez indokolja, hogy ő, akiben így megbíztak, akire végül is valamilyen módon sor került, hogy ő írja meg az egyik evangéliumot. Ebben elég nagy összhang van, hogy a 72 tanítvány egyike közül mégis kiemelkedő szerepet tölthetett be, mert valószínűleg az ő anyja az a Mária, akinek a házában nagy valószínűséggel megtartották az utolsó vacsorát, és ez az a Mária, akiről olvassuk, hogy amikor Jézust keresztre feszítették, a tanítványok menedéket nyertek, és az ő házában imádkoztak együtt. Tehát valószínűleg ott van a 72 között, de még akkor nincsen úgy neve. Vagy van neve, ott van, de nem tudjuk, hogy ő-e. Vajon ő-e a korsos fiú, aki elvizeti őket a házba? Vajon ő az a fiú, aki annyira merész és annyira bátor, hogy inkább elszalad mezítelenül, mint sem konfrontálódnia kelljen a hatalommal? Minden esetre a Jézus tanítása vagy Jézus életében túl sok konkrétumot nem tudunk róla. Amikor a Biblia inkább beszél róla, az már amikor Jézus meghalt és feltámadt, és később megtért, hogy pontosan hogy ezt nem tudjuk, akkor olvasunk róla, hogy ő több alkalommal misszió útra ment. Első alkalommal Pál apostollal és Barnabással indult el, de nem ért célhoz, mert hogy Cipruson kívül nem volt hajlandó tovább indulni. Ezt úgy képzeljük el, hogy ő egy jeruzsálemi zsidó ifjú volt, aki talán nagyon fiatal is volt Barnabáshoz képest, aki az ő nagybátyja volt, és Pál apostolhoz képest, aki már egy idősebb, tehát középkorú ember volt, nagy tekintéllyel. És el kellett volna indulni abba a világba, amit ők pogánynak tartottak, abba a világba, amivel egy zsidó nem érintkezik. Abba a világba, ahová Péter is nagyon-nagyon nehezen döntötte el, hogy belép. Gondoljunk arra a történetre, amikor azt mondja neki Isten lelke, hogy menj be Kornélius házába, és neki többször kell megerősítés arra, hogyha az Isten azt mondja, hogy Kornélius nem tisztátalan, hogyha nem tisztátalan Isten lelkének az, hogy bemenjen pogányok közé hirdetni Isten igét, akkor Péter ezt nem vizsgálhatja felül. Nem könnyű ezeknek a döntése. Mi már innen visszatekintve könnyen mondjuk, hogy miért lépjük át a határokat, ma egyébként is ilyen divatos, hogy nem számítanak a nemzetiségek, az országhatárok, a kultúrák, masírozzunk rajtuk keresztbe kasul. De akkor ezért ez nem volt ennyire magától érthetődő. És ez a fiatal ember, akiről már eddig is olvashatjuk, hogy nem a bátorságáról volt híres, elbizonytalanodott és visszafordult. A későbbiek során, amikor újra Pál apostol elindul, és erről olvastunk az igében is, akkor Pál apostol már nem is hajlandó magával vinni. Emiatt Barnabással ugye megszakad Pál apostolnak a kapcsolata, legalábbis erre az útra, és Pál apostol külön megy, és Barnabás meg megy Márkkal. Ennek ellenére, hogy elég egyértelmű, hogy Pál apostol a mai szóval nézve berágott Márkra, és nem vitte magával, és azt mondta, hogy nem kockáztatok még egyet, hogy hát ha elszalad, vagy esetleg kellemetlen helyzetbe hoz minket. Egyéb páli levelekből kiderül, hogy ennek ellenére nagyon komoly szeretett kapcsolat volt Pál és Márk között. És ez számomra egy hatalmas nagy üzenet. Attól, mert még vannak közös kudarcok, vagy attól, mert még nem értünk valamiben egyet, vagy nem úgy látjuk a világot, ettől még nagyon sok egyéb terület van, ahol lehet együttműködni, ahol meg lehet élni a szeretet kapcsolatot. A Kolossé levélből is erre következtethetünk, és amikor a Timóteushoz írt levél végét olvassuk, akkor azt kéri Pál apostol, hogy hozd magaddal Márkot, hogyha jössz utánam majd Rómába. És ebből is kiderül, hogy Pál apostol számára fontos, hogy Márkkal együtt legyen. Egy másik alkalommal pedig úgy nevezi őt, hogy fia, ami azért egy nagyon belsőséges megszólítás, és ezt úgy nem szórták csak úgy a levelekbe. Tehát mindenképpen arra lehet következtetni, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly, mély szeretett kapcsolat, amiben valahol benne volt a türelem is, és a megértés is, annak ellenére, hogy Pál apostol akkor ott azt mondta, hogy nem kockáztatom, és nem viszem magammal, és ezért képes volt még összeveszni más munkatársával is. Később Márk Péter tolmácsaként Rómába kerül. Az, hogy ő hogy tolmács, ez egy nagy kérdés, hogy úgy tolmács-e, hogy arámból fordít görögre, vagy arámból fordít latinra, hogy ezt jelenti-e, vagy pusztán csak azt, hogy valahogy próbálja közérthetőbbé tenni azt, amit Péter elmond, mint szemtanú. De egyes feltételezések szerint a tolmácságot akár úgy is lehet érteni, hogy mindazt, amit Péter apostoltól hallott, amikor már Péter apostol nem él, akkor ő ezt lejegyzi, és ilyen értelemben tolmács. Így lesz ő evangélista. Mindenesetre itt van a nagyon-nagyon fontos elem, hogy ő Péterrel is együttműködik, bár erről sokkal kevesebbet tudunk, mint hogy Pállal hányszor találkozott volna. De Péterrel sokat van együtt, és Pétert, mint tudjuk, az egyik legközvetlenebb és legautentikusabb szemtanú Jézus életét tekintve. És ez azért is fontos a mi történetünk számára, mert hogy gyakorlatilag Márk Péter elmondásaiból írja meg az evangéliumát. Róma után, vagy előtt, ez is többször kérdéses, de a hagyomány azt tartja, hogy több alkalommal is járt Egyiptomban, és végül ott telepedett le, és Egyiptom első püspöke volt, vagyis püspökként élt. És Krisztus után 72-ben, egy keresztény üldözés kapcsán, egy húsvéti ünnep kapcsán, húsvétkor, amikor a zsidók ünnepeltek, és a keresztények is, egy pogány támadás során kivégezték. A hagyomány azt tartja, hogy elég csúnya körülmények között kötélt kötöttek a nyakába, és így ráncigálták végig lefel Alexandria utcáin, amíg gyakorlatilag kínhalálba nem halt el, és utána el akarták égetni a holttestét, és isteni csoda történt, nagy szél támadt és hatalmas eső, ami azért nem egy tipikus jelenség Alexandriában, tehát ez önmagában is egy csoda, és a pogányok elmenekültek, és a keresztények ekkor őt tisztességgel eltemették. Majd 815-ben Velence városa megszkaparintja, akkor ezért egy elég nagy tétel volt, hogy milyen szentnek hová kerül az erekéje. Velence városa magához veszi Márk sírját, és gyakorlatilag a szárnyas oroszlán így kerül Velence szimbólumává. Talán, ha valaki járt Velencébe, akkor láthatta mindenütt a szárnyas oroszlán, ha nem, akkor a Facebookon láthattátok, tehát nem véletlen, hogy a velencei Szent Márk templom került a hirdetésre. És még ennyit el kell mondanom történészként, nem tudom ezt meghazudtolni önmagamat, hogy mivel Velence városában alakult ki először a bankrendszer, és ennek bankrendszer alapjai és a biztosító alapjai is, az ING-nek is a szárnyas oroszlány így lesz a jelképe. Tehát ezt a karriert azért nem mindenki csinálja Márk után, hogy nem csak evangélista, hanem úgy evangélista, hogy a szárnyas oroszlánnak a könyve, ha megnézitek, a biztosítónak, ha jól mondom, akkor ott azért ott van az a bizonyos, valamelyik bibliai ige. Tehát ott van a szöveg, és ez valahogy fantasztikus, hogy Isten mennyire gondoskodik arról, hogy az üzenete mindenhová eljusson. Ahhoz képest, hogy mennyire félénk volt, és mennyire melész, és nem mondhatjuk azt, hogy úgy toppon volt minden esetben, azért azt mondhatjuk, hogy Isten mindenről tud gondoskodni. Ami a számunkra fontos, az, hogy Péterrel komoly munka kapcsolatban volt, és valószínűleg a 60-as évek elejét Rómában töltötte. És ez az első pont, ami nagyon fontos, hogy itt értheti meg, meg itt lép át azon a határon, hogy ő mint zsidóból lett keresztény, elkezd nyitni a pogány keresztények felé. Ugye onnan indítottunk, hogy Cipruson visszafordul, meg nem nagyon fűlik a foga ehhez, de ettől kezdve a pogányság felé is nyitott, és ő az, aki megőrzi Péter prédikációit, és amikor meghal Péter apostol, akkor a közösség kérésére lejegyzi azt. És itt nem akarnék belemenni az evangélium ismertetésébe, csak néhány gondolat, mert aztán 20 héten keresztül mind az evangéliumot fogjuk tanulmányozni. Nagyon érdekes, hogy Márk úgy írja meg az evangéliumot, hogy ez nem valami irodalmi sikermű. Nem mondhatjuk azt, hogy túl jó görögséggel írta volna, amíg Máté és Lukács megüti azért az irodalmi koiné görög nyelvet, színvonalt, addig ő ezt nem éri el. Inkább olyan, mintha amit most én elmondanék, azt most így leírnátok. Az borzasztóan hat egyébként írásban, amikor az élő szöveget szinte leírjuk egy az egybe. Ehhez képest a Máté vagy Lukács evangéliuma sokkal inkább csiszolt, mint hogyha beszélt, elmondott prédikációkat, vagy leírt valamiket, leírt gondolatokat, utána csiszolják, egymáshoz illesztik. Tehát, hogy egy kicsit úgy nem annyira csikorgós. Nagyon érdekes az, hogy sokszor tapasztaljuk azt Márk evangéliumában, hogy magyarázat, tehát egyrészt latinizmusok vannak benne a görög szövegben, másrészt pedig sokszor lefordítja latinra, hogy és ez latinul azt jelenti, hogy nem ismerteti a zsidó szokásokat. Végül is nem nekik írja, a zsidók úgy is ismerik, a nem zsidóknak meg úgy is lényegtelen. Még Máté evangéliumában elég gyakran találkozunk ezzel. Nem feszegeti azokat a problémákat, amik a zsidóknak probléma, mint Lukácsnál ugye a samaritánusokkal való gondok. Számára egyetlen egy fontos a tartalom. Mindent ennek rendel alá, és sokkal több majd fogjuk látni a leírtak között Jézus tetteiről, a cselekedeteiről, az ő életeseményeiről, mint a szavairól való írás. De majd erről bővebben a következő 20 hétben hallhattok. Összegezve nem mondhatjuk tehát, hogy Márk külön sem művelt lett volna, és nem is az az on the spot féle riporter, aki elmegy és mindennek utána néz, hanem elfogadja azt az egyetlen egy hiteles tanúságtévőt, akit ő hallotta, Pétert. Ugyanakkor pedig van néhány személyes élménye is. És ennek ellenére, hogy ő ilyen csetlő, botló és bizonytalan, Istentől megkapta ezt a kiváltságot, hogy az egyik legnépszerűbb evangélium szerzője lett. Úgy lett a szerzője, hogy valójában Péter szavait írta le. És nem Péter kerül oda, hanem Márk neve. És ekkor felmerül bennünk a kérdés, hogy lehetséges ez. Nem igazságtalan ez Istentől. És újra szembesülnünk kell azzal, hogy Isten számára nem azok az értékek, amelyeket mi annak tartunk, értékeknek tartunk. Márk az az átlag ember, aki ott is van, meg nem is, szeretne kitűnni, de leginkább eltűnni, hogyha nagy a probléma. És az a megdöbbentő, hogy Isten az ilyen embereket szereti különösképpen. Az ilyeneket, aki ilyeneken tudja megmutatni valójában a hatalmát, és ilyeneken tudja a dicsőségét felhozni. Mert hogy az ilyen emberek az esendőek. Az ilyen emberek bizonytalanok, már olyan, mint mi. Gondoljunk bele, hogy nekünk is vannak helyzetek, amikor szeretünk feltűnni, akár szeretjük bizonygatni, hogy mi milyen keresztények vagyunk, mert ő azért ott van a Getsemáni kertbe, elmegy, mert kíváncsi, meg ott akar lenni, meg részt akar venni. De aztán van egy pont, amikor jobb eltűnni. Még akkor is, hogyha ez megdöbbentő és megbotránkoztató. Egészen furcsa ez, hogy leírja, hogy hát inkább mezítelenül elszaladt, de ő inkább ebből most kimaradna. Mert az Isten az ilyen embereken tudja megmutatni a hatalmát. Az elmúlt hetekben is ilyen emberekről beszéltünk, Noéról, aki nem mérnöknek készült, azt mégis egészen nagy formátumú hajót tudott felépíteni. Vagy Dávidról, aki a kőkorszaki módszereivel legyőzte a vaskorszakban élő Góliátot. És még hosszan sorolhatnánk az ószövetség is, az újszövetségi ígéket, amikor ezt tapasztaljuk, hogy totálisan átlagos emberek, vagy akár olyanok, akiket mi nem is becsülnénk sokra, vagy a mai világ még annyira sem, azok valami egészen fantasztikus dologra képesek. Mert szembesülünk el azzal a ténnyel, hogy Isten nem tud akkor érvényesülni, hogyha mi abszolút jók, felkészültek, és mondjuk azt, hogy spiccen vagyunk, ahogy Püspök úr nem olyan régen mondta az egyik ilyen parókiás cikkében, hogy mi ott vagyunk a toppon, mi tudjuk, hogy mit kell tenni, mi jobban tudjuk, mint az Úristen is. Na, ekkor Isten nem tud érvényesülni. Mert akkor abban a tudatban vagyunk, meg úgy éljük meg a dolgokat, ahogy a megéli az egér az elefánton. Biztos ismeritek a sztorit, hogy megy az elefánt a hídon, és új rajta az egérke, és akkor azt mondja, jaj, de jól dübörgünk. Szóval valahogy így éljük meg. Amikor azt gondoljuk, hogy mi most felkészültek vagyunk, nekünk már megvan a diplománk, megvan minden képességünk arra, amit meg kell csinálnunk, akkor van ez az életérzés, ez a jól dübörgünk. Na, ilyenkor az Isten hallgat. Ilyenkor az Isten nem szólal meg. Ilyenkor az Isten nem ad feladatot. Vagy, ami még ilyenkor még rosszabb, akkorákat bukunk, hogy az csak durran. Gondolom, ezt nem kell részletezni. És Márk ott van Jézus és a Mester mellett, ő a csendes megfigyelő, ő az, aki ott van valószínűleg a Páskánál, a korsós fiú, és a Gecsemázni kertben. És itt még egyáltalán nem hősies a viselkedése, de nem is ez a lényeg, hanem hogy felnőhet a feladathoz. És ez, amit nagyon fontos, és ez, amit most én megértettem, hogy az, hogy felnőjünk a feladathoz, hogy Jézus Krisztusnak mi is az ige hirdetőjévé váljunk. Nem feltétlen úgy, mint én lelkészként, hanem ki milyen feladatkörben. Ahhoz fel kell nőni, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat. Hogy ő 20 évesen kezdte, és egy életen keresztül tanulta. Mert Ciprusra elindul, de még nem megy tovább. És nem tudjuk a részleteket, hogy pontosan miért, de sejthető. De ő félénk, de aztán újra lehetőséget kap, mert Úristen újraindítja. Először Barnabásról, aztán Péterrel, aztán egyedül, aztán indítja arra, hogy írja meg, amit meg kell írni, és ekkor rájövünk arra, hogy ebből a félénk menekülős fiúból Alexandria püspöke lesz, a leghíresebb író, mártír, Isten kedveltje. Hogy ő, aki először félt a pogányokhoz elindulni, ő lesz a pogányoknak az evangéliumának a megírója. És mindez hogy történik? Ez kideríthetetlen. Mikor van ez a fordulat, amikortól ő változik? Ez igazából a Szentlélek titka. Ez, amit nem érthetünk meg, és talán mi is megtapasztaltuk, hogy akkor sem értjük, amikor hirtelen velünk is megtörténik ez a csoda. Amikor azt mondjuk, hogy nem merünk szólni, aztán lehet, hogy egy hét múlva egészen meglepő helyzetben merünk arról beszélni, hogy keresztények vagyunk. Adott esetben megmerjük azt mondani, hogy nem teszünk meg ezt vagy azt, mert Jézus Krisztus ezt nem helyeselni. Vagy azért cselekszünk így vagy úgy, mert az Isten erre indít bennünket. És lehet, hogy még egy héttel ezelőtt ugyanúgy viselkedtünk volna, mint Márk. Elszaladunk. Inkább a ruhánk is ott maradjon, de mi ebben nem veszünk részt. És ez a Szentlélek titka, és számunkra ez az eredmény, ami igazán üzenet lehet, és biztatás lehet. Az, hogy lehet, hogy most elégtelenek vagyunk, most gyengék vagyunk, de ha nem mi magunk próbáljuk kipótolni ezt, és edzeni rá, hogy majd mi jó keresztények leszünk, meg evangélium hirdetői, hanem hagyjuk azt, hogy Isten formáljon bennünket. Hagyjuk azt, hogy Isten akár nyitottá tegyen bennünket arra, hogy hová menjünk, kik közé menjünk, vagy hogyan tegyünk bizonyságot, akkor Isten lelke ezt kiformálja. És Márk ennek köszönhetően olyan módon írta le Jézus evangéliumát, hogy ez Máté és Lukács számára is forrásul szolgált, és számunkra is egy hozzáférhető olvasmány lehet, és most is, ha nem is pogány keresztényként, tehát pogányoknak, de mondhatjuk azt, hogy ha megkérdezi valaki tőlünk, hogy na és akkor melyikkel kezdjük a Bibliát, ugye ez egy szokásos kérdés, hogy kezdjük a Bibliát, ugye ez az a könyv, amit a közepéről kezdünk, nem ám Mózes első könyvével, mert a harmadiknál általában sikítva eldobják az emberek, és nem is valószínűleg, hogy Máté evangéliumával kéne kezdeni, ahol zsidó vitákkal van tele, hanem Márk. Egyszerű, világos, nagyon rövid, ilyen rövid, elfér egy zsebbe, tehát fogyasztható. De minden, ami lényeges, ami az üdvösségünk nézve fontos, az benne van. És ez az az üzenet, ami megfejthetetlen, hogy ki is volt Márk. Egy sztár író, egy életrajzíró. Sokkal inkább az, ami az ő jelképe is. Mi volt Márk? A szárnyas oroszlán. Az, aki azért a szárnyas oroszlán, nagyon sok magyarázatot találtam rá, de leginkább ugye Keresztelő Jánosra hivatkoznak, hogy Keresztelő Jánossal kezdi az evangéliumát, ugye a jövő héten erről lesz szó, Keresztelő Jánosról, és az ő szimbóluma az oroszlán a pusztában. Ugye olyan hangot üt meg János, mint az oroszlán így lebőget mindenkit, így leüvölt, hogy milyen fajzatok vagytok, majd lesz erről szó. Van, aki ezt mondja, hogy ezért ő. Van, aki azt mondja, hogy azért szárnyas oroszlán, mert nála Jézus Krisztus királyi hatalma van az előtérben, és Júda szimbóluma az oroszlán. Van, aki, ezt most olvastam én is először, csak nagyon utána jártam, hogy az oroszlán a feltámadás jelképe. Erre nem jöttem rá, hogyan, de minden esetre akár ez is lehet. De minden esetre ebből a menekülő, gyenge, fiatalemberből szárnyas oroszlán lesz. És keresztényként mi is átélhetjük mindezt. És ami ebből az egész történetből számomra üzenet, hogy az Isten erre fokozatosan készít fel, és hogyha végignézek az én élettörténetemen, akkor én is ezt élem meg. Amikor megkaptam tavaly ilyenkor azt a feladatot, hogy akkor Pesten hozzak létre egy egyetemi közösséget, akkor azt mondtam, hogy hú, nem biztos, hogy én vagyok az az ember, akire ezt rá kéne bízni. Annak ellenére, hogy nagyon régóta ezzel foglalkozom, gyakorlatban is elméletben, de mondjak valamit, hát hetek teltek el úgy, hogy így nem jutottam semmire. Hogy én nekem voltak ötleteim, próbálkoztam, és nem ment semmi. És akkor volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy hát akkor most azért lehet, hogy nem nekem kéne kitalálni, hanem majd Isten vezet. És azt mondtam, hogy én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy legyenek munkatársaim. És akkor elkezdtem ezért imádkozni, és akkor jöttek az emberek meg, jöttek a kapcsolatok. Olyan kapcsolatok, akik ott voltak, vagy készülőbe voltak, vagy már ismertem őket, csak az Isten elém hozta, hogy ők azok, akik ebben segíteni fognak. És mindezt Isten munkálta. És most jutottam el odáig, hogy rájöttem, hogy mindaz, amit eddig tanultam, az most nyert értelmet. Ez nem biztos, hogy jó hír, amikor az ember azt gondolja, hogy egyetemen tanulok egy olyat, hogy majd 15 év múlva ez jó lesz. Vagy él egy olyan kudarc, vagy egy olyan élmény, hogy majd 8 év múlva ezt fel tudom használni. Vagy részt veszek valamiben, ami mondjuk néhány év múlva hasznos, mert csináltam már ilyet. De valahogy Márk is ezt az utat járhatta be, és hogyha visszagondoltok a tanulmányaitokra, a hitélményeitekre, akkor lehet, hogy ti is tudtok így tekinteni erre, hogy nem hiába való az, amit Isten tesz veletek, és nem hiába valóan formál benneteket. Én azt kívánom, hogy ilyen módon mindannyian legyünk Márkokká, ilyenekké, akik ugyan kicsit félések, meg kicsit setesuták, de aztán eljussunk odáig, hogy szárnyas oroszlánok legyünk, Jézus Krisztus evangéliumának a hirdetői. Amen.